Az, amiről beszélni szeretnék, Mózes második könyvében található. A második, Mózes második könyve 32. fejezetében. A 7-től a 14. versig olvasom. Ekkor így beszélt Mózeshez az Úr. Menj, eredj le, mert megromlott a néped, amelyet fölhoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjúszobrot készítettek maguknak, azelőtt borulnak le, annak áldoznak, és azt mondják, ez a te Istened Izrael, aki fölhozott téged Egyiptomból. Majd ezt mondta Mózesnek az Úr. Látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép. Most ezért hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük. Téged azonban nagy néppé teszlek. Mózes azonban így esedezett Istenéhez, az Úrhoz. Miért lángolt fel a haragod, Uram, a te néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomból? De mondhassák az egyiptomiak, vesztükre vitte ki őket az Isten, megölte őket a hegyek között, és eltörölte őket a föld színéről. Fékezd meg izzó haragodat, szánd meg népedet, és ne hozd rá ezt a bajt. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Izraelre, akiknek önmagadra esküdtél, amikor megígérted, úgy megsokasítom utódaitokat, hogy annyian lesznek, mint az égen a csillag, és az egész föld, amelyről azt mondtam, hogy utódaitoknak adom, örökké az ő birtokukban lesz. Ekkor szánalomra indult az Úr, és nem hozta rá a népre azt a bajt, amelyről beszélt. A legelső gondolatom az volt, hogy az ember visszafele nézve jobban látja a megtett utat, a mögötte lévő megtett utat. Fizikailag is ismerjük ezt az életünkből, ha egy hegyi túrán veszünk részt, akkor felérve, hát vagy a dombtetőre, vagy pedig egy olyan részre, ahol látszik az út, amit megtettünk, látjuk, hogy micsoda nehéz szakaszokon, vagy könnyű szakaszokon jutottunk keresztül, milyen szépségek kerültek az útunkba, de lelkileg is így van ez. Az jutott eszembe, hogy messze a Wesley megkezdése előtt, a Wesley tanulmányai megkezdése előtt volt két könyv, ami azt gondolom így utólag visszanézve, hogy jelentős mértékben meghatározta a gondolkodásmódom, a keresztény gondolkodásmódom kitágulását. Persze ott olvasva még nem tudtam ezt, csak azt éreztem, hogy ez nagyon tetszik, nagyon jó, nagyon igaznak tartom, és mégis más, mint az, ami ott abban az adott pillanatban engem körülvett. Az egyik könyv az Gáncs Aladár egyik könyve volt, egyébként ő a Fasori gimnázium lelkésze volt, és 44 éves korában meghalt, de máig őrzi az evangélikus egyház azt a típusú lelki hagyományt, azt a típusú nagyon igényes, intellektuális lelki hagyományt, ami az ő könyveiből, igehirdetéseiből árad. A másik pedig Samuel Fosdicknak az Imádság értelme című könyve, amit egyébként nemrég újra kiadtak, magyarul is. Ennek a második könyvnek az egyik fejezet címe az volt, hogy az uralkodó vágy imádsága. És nem véletlenül jutott eszembe a felolvasott ige szakasz kapcsán Fosdicknak ez a könyve, és ez a fejezet cím. Magában a könyvben arról ír Fosdick ez alatt a címszó alatt, hogy Isten nem feltétlenül azt hallja meg, arra válaszol, amit a szánkkal kimondunk. Ő hangosabban hallja azt, ami a lelkünkben hangzik. Azt, ami a lelkünkben tombol. Azt, ami a lelkünkben, az életutunkon ott lévő vágy. És lehet, hogy ezzel mi sem vagyunk tisztában, hogy mi is az az uralkodó vágy, amit a lelkünk imádsága Isten felé, de Isten mégis hallja, és sok esetben válaszol is rá. Az uralkodó vágy imádsága, és én ennek a mai igehirdetésnek magamban ezt a címet adtam, hogy rögtön meg is könnyítsem Józsi dolgát, hogy az uralkodó szenvedély imádsága. mi is az az uralkodó szenvedély, és mindenkinek van-e ilyen? Egy szenvedély, ami meghatározza a döntéseinket, aminek megélése boldoggá, kiteljesedetté, megelégedett emberré tesz. Mindenkinek van-e ilyen? Én azt gondolom, hogy mindenkinek, vagy remélem, hogy mindenkinek van. Persze a megélése lehet egészen különböző. Nem mindig látványos, hangos, és nem mindig a látszólag szenvedélyes embereknek van ilyen uralkodó szenvedélye. De ha egy embernek van, az pontosan kirajzolódik az életútjában, a döntéseiben, és te is biztos, hogy mindig tud róla. A szenvedély egy uralkodó, meghatározó vágy, ami mozgat bennünket. És hadd mondjam rögtön, hogy ez nem rossz. Ez nagyon sok esetben belénk teremtett, az életutunkat igazgató vágy. És innen, ebből a gondolatból, hogy az uralkodó szenvedély, szeretném értelmezni ezt a textusunkat, amit most felolvastunk. Nézzük az előzményeket és a következményeket. Ugye ez az ige szakasz abban részben van beolvasva, ami előtt rakva, ahol ott van előtte a tízcsapás történet, Mózes elhívása, a tízcsapás története, a kivonulás történet. Isten népe már túl van azon, hogy elfogyott az étkészletük, ennivalót akarnak, innivalót akarnak, lázadnak Mózes ellen, de azért még benne élnek a kivonulás nagy eseményében és nagy megrázkódtatásában, amikor elérkeznek a Hóreb hegyéhez. És itt megpihennek, erőt gyűjtenek. Mi a Hóreb Mózes számára? Nemrégiben volt arról szó, hogy Isten őt ezen a helyen hívta el. Mózes számára a Hóreb hegyén el tartózkodni az a megtett út igazolása volt. Innen indult, ez az a hely, ahol egy csipkebokor látomása, vagy csipkebokorból hangzó szó és látomáson keresztül Isten őt elindította az útjára. És itt mondja neki azt az elhívásában, hogy az lesz a jele, hogy én küldtelek, hogy ezen a helyen fogtok szolgálni az Istennek. És most egy pillanatra gondoljunk bele Mózes helyzetébe, itt vannak. Itt van egy néppel együtt. Gondoljuk csak végig, hogy mi minden futhatott át Mózes agyán. Hogy jól hallottam, hogy nem tévedtem, hogy Isten velünk volt, hogy megérte ez a rengeteg küszködés, megérte a rengeteg szorongást bemenni a fáraó udvarába, megküzdeni a nép ellenállásával, megküzdeni a bizonytalannal, akár az életveszéllyel, szembenézni azzal a szorongással, hogy ott állok a Vöröstenger, vagy Sástenger, vagy ki tudja, hogy nevezték akkor partján, és nem tudom, hogy fogunk átjutni. És lehet, hogy minden csődbe megy, és itt kaszabolnak le bennünket ennek a víznek a partján, de mégis átjutottunk. Én azt gondolom, hogy Mózes számára ez részint a nagy megérkezés volt. De ott lehetett benne az a kérdés, hogy de hogyan tovább? Isten azt mondta, hogy az igazolja az elhívásomat, hogy ezen a helyen fogunk szolgálni az Istennek. És most itt vagyok, a néppel együtt vagyok itt. Minden igaz volt, amit hallottam, vagy hallani véltem Istentől. És Mózes felmegy a hegyre. A Szentírás azt mondja, hogy mert Isten azt mondja neki, hogy jöjj fel a hegyre. De lehet hívni azt, akiben nincs belső hívás. Felhívhatja azt Isten egy 40 napos magánkihallgatásra, egy hegy tetejére azt, akinek belül nem az a legmélyebb vágya, hogy ő újra hallani akarja Isten hangját. Hogy ő tovább akar menni. Tovább akar lépni az Isten megismerésében. Én itt a főiskolai lelkészségem meg tanárságom alatt jó néhány emberben megláttam már az ige hirdetői karizmát. És azt gondolom, hogy nem tévedtem ezekben az esetekben. de belső hívás nélkül senkiből nem lesz ige hirdető. Vokáció externa, vokáció interna, ez ennek a teológiai megfogalmazása. Kell egy mély belső vágy ahhoz, hogy valaki, egy Mózes, felmenjen a hegyre, hogy találkozzon Istennel. Ehhez a külső hívás nem elég. Mózes hallja Isten hívását, és felmegy. Olyan szimbólikumokkal teli ez a kép. Mózes elhívása a hegy lábánál törvény történt. A törvénytábla átvételihez fel kell mennie. Egy egyébként sziklás, egyébként veszélyes, egyébként felhőkkel borított, egyébként időnként földrengésekkel sújtott hegytetőre. Mintha Mózes is értené, hogy feljebb kell lépnem. Nem így fogalmazza, de mi így fogalmazzuk, szintet kell ugranom. Mi volt Mózes uralkodó szenvedélye? Én egyelőre még nem fogalmazom meg, hát ha ti is valamilyen módon fogalmazgatjátok magatokban, én csak a magam megfogalmazását tudom majd elmondani. Mózes fent van a hegyen, de eközben a nép várakozik. 40 nap telt el. És ez a nép megszokta, hogy vagy korbás csattog a hátán, vagy egy erőskező vezető megmondja nekik, hogy merre kell menni. De most se korbács, se erőskező vezető. Most semmit nem kell csinálni, csak várni kellene. És ez az, ami nem megy. Kell valami, ami látható. Kell valami, ami külső kényszer. Van is minta egyébként, Egyiptomban számos ápiszbikát lehetett látni, szépen csillogott a bearanyozott felületük a napfényen. Áron, csinálj nekünk Istent! És ne feledjük, Áron is Egyiptomban szocializálódott. Nem tanítatott meg Egyiptom minden tudományára, nem volt magániskolája, mint Mózesnek. Olyan érdekes, amit Mózesnek mond, azt mondja, hogy borjú formáltaték. Ezt a Károli fogalmazza így, de annyira értem ezt a mert belülről ismerem ezt a felelősség elhárító megfogalmazást. Egyiptomban nem lehetett megtanulni a személyes döntésekért felelősséget vállalni. És megvan az aranyborjú, és jöhet a mámor. Mi ennek a rabszolgaságból éppen kiszabadult népnek az uralkodó szenvedélye? Mert van. Ezt is próbáljuk megfogalmazni. És én, amikor ezeket végig gondoltam, érkeztem meg ehhez az ige szakaszunkhoz, amit most felolvastunk. Nagy valószínűséggel Mózes, vagy akinek elmondta és leírta ezt a történetet, több évvel, esetleg évtizeddel a tényleges események után mondta el és írta le. És ugye a magunk életéből is ismerjük azt, hogy történik valami, de azt már két nap múlva másképp mondjuk. Nem azért, mert túlítunk, nem azért, mert nem úgy történt. Csak egy nagyobb ismeret birtokában a lélektan így fogalmazza, hogy átkereteződik a történet. Pláne, ha évek múlva mondjuk el, vagy pláne, ha évtizedek múlva nézünk vissza, ugyanarra a történetre. A teljesebb történet ismeretében átértékelődnek a részesemények. Isten szól Mózeshez. Vagy Mózesnek lett egy rossz érzése. 40 napja itt vagyok. Amit úgy utólag még igazolva is látott, hogy ez a rossz érzés egy Istentől való hang volt. 40 napja vagyok távol. A felolvasott ige szakaszunk az lényegében egy imádságnak a leírása, és így liturgiailag kapcsolódik Rogáte vasárnapjához. De ha ezt a történetet egy dialógusként fogjuk fel, akkor meg kell itt kérdeznünk, hogy ki beszél kivel. Mózes beszél Istennel? Isten beszél Mózessel? Netán a törvényalkotó Mózes, akinek a kezében már ott vannak a kőtáblák. Beszél az elhívott Mózessel? Tényleg Isten haragszik? Isten haragszik ennyire erre a népre? Az az Isten, akiről azt mondja pár fejezettel korábban az ige, hogy meglátta a népe nyomorúságát. Vagy Mózes haragszik, de rettenetesen erre a népre. Az a Mózes, akinek az uralkodó szenvedélye, az Isten megismerése, az Isten dicsőségének a látása. Az én szentírás értelmezésem szerint már először is ezért megy a Hórep közelébe, amikor az elhívását kapja. Igen, fiatal korában talán emögött a szenvedély alatt ott volt még egy mély igazságérzet. Ezért öli meg az egyiptomit. De az érett Mózes uralkodó szenvedélye, hogy ismerni akarja Istent, és látni akarja Isten dicsőségét. Ki haragszik itt kire? Mózes rettenetesen haragszik erre a pillanatnyi testi és mentális szükségletei kielégítésébe beleragadt népre. A haragja mértékét látjuk majd a következményekből. Összetöri a kőtáblát, megitatja vele a népet, gyakorlatilag vérontást rendez, szólítja a lévitákat. Csendben megjegyzem, hogy talán mégse ragad bele mindenki a pillanatba? Talán nem lehet homogén masszának tekinteni ezt a népet? És Mózes vérfürdőt rendez. Egy robusztus személyiség, és az ő uralkodó szenvedélye. Lehet-e pusztító egy szenvedély? Egy még oly nemes szenvedély is. Igen, ha nincs ellensúlya. Lehet uralkodó szenvedély a pénz csinálása. Én ismertem ilyen embereket. Ismertem valakit, aki azt tudta mondani, hogy nem tudom miért, de én mindig meglátom, hogy lehet pénzt csinálni. És ez még abban az időben, ez nem sokkal a rendszerváltás után volt, el is hittem róla, hogy tudja tisztességesen csinálni. Lehet pusztító egy szenvedély, ha nincs ellensúlya. Nem baj, ha valakinek a pénz csinálása szenvedélye. Ha mondjuk párosul szociális érzékkel. Nem baj, ha valakinek a kapcsolatok keresése a szenvedélye. Ha megengedi, hogy legyen olyan életszakasza, amikor egyedül van. Mert az uralkodó szenvedély az élet motorja. A sorsunkba adott ellensúly pedig a szükséges fék az életünkön. Mózes uralkodó szenvedélyének az ellensúlya az a nép, ami felé szolgál, aki felé megbízatást kapott. És ezen az ige szakaszon keresztül belelátunk Mózes kísértéseibe. Mert miket mond? Miket látszólag Isten mondja, de mégis mi hangzik el? Ez a nép kemény nyakú. Ezekkel nem lehet mit kezdeni. Hangozna ez ma. Biztos, hogy meghatároz ez a gondolkodásomat az is, hogy pár nappal ezelőtt valakivel beszélgettem, aki a környezetében lévő fiatalok, két fiatalról mondta el ugyanezt, reménytelenek, kukákba valók. Én értem azt, amit ő elmondott. Ugyanakkor azt is tudom, hogy mennyi arrogancia van egy ilyen mondat mögött, és a csődnek milyen fokú benemismerése. Ez a nép kemény nyakú. El kell őket pusztítani. Sose feledjük, hogy a törvényadó Mózesben ott lakul egy gyilkos. Ezt egyébként Szondi gyönyörűen ki is fejtette. majd a magam fajtájából egy új nép lesz. Látszólag Isten mondja azt, hogy majd belőled egy nagy nép lesz. A magad fajtájából majd egy nagy nép, ugye ezt is valahonnan ismerjük, ezt az örök kísértést. Velük nem megy, de majd az enyém, akiket én nevelek fel, azok majd igen. Ez az imádság olyan mélyen elárulja Mózes legbelső kísértését. Egy robosztus személyiség, akinek uralkodó szenvedélye, a létező, most így mondom, hogy egyik legmagasabb rendű szenvedély. Megismerni Istent. De megszületik az ellenpont is. Figyeljük csak meg, hogy mit fogalmaz meg Mózes Istennek. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy saját magának. Mintha a népet védené Isten előtt, önmaga előtt, önmagától. És a fő érve az, hogy ennek a népnek története van Istennel. Méghozzá évszázados története. Mózes hátulról kezdi, hátulról indít a közelmúlt eseményeiből. Mert Mózes is tudja józan pillanataiban, hogy az ő szenvedélye csak a kivonulás motorja volt. A kivonulás fő mozgatója, de a valódi cselekvő Isten volt. És nem csak most. Visszautal oda, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob. A történet nem Mózes generációjával kezdődik. A történet Istentől kezdődött. Több-több évszázaddal ezelőtt. És a szakaszunk úgy fejeződik be, hogy Isten szánalomra indult, vagy legalábbis ezt Mózes így értette, de én sokkal inkább azt gondolom, hogy Mózes szánalomra indult. Még nem egészen, még a történet szerint még lemegy, még összetöri a kőtáblát, még csinál ezt meg azt, de igazából folytatja a történetét ezzel a néppel. Egy Mózes két év alatt, sőt, aki ismeri a helyi földrajzokat, ezt az utat pár hónap alatt meg lehetett volna tenni Egyiptomba, Kánaánba. De Mózes, akinek az a szenvedélye, ami az ellensúlyával együtt 40 évig fog még a pusztában vándorolni. És hadd legyek így az ige hirdetésem végén egy kicsit didaktikus. És az elhangzottak alapján hadd javasoljam azt, hogy néhány kérdéssel mi is merjünk szembenézni. Mi a mi életünk uralkodó szenvedélye? És adjunk hálát azért, hogy van. Mert valamiért úgy teremtettek bennünket, hogy ez az uralkodó szenvedély meghatározza, irányítsa a sorsunkat. De van-e ennek a sorsunkba, az életutunkba rakott ellensúlya? Azok a nehezek, azok a gátló tényezők, amiket jaj, de szívesen leráznánk magunkról. De talán, és amikkel talán azt érezzük, hogy iszonyú kerülő utakat teszünk meg. De lehet, hogy a szenvedélyünk az ellensúlyunk nélkül tönkretenne bennünket. Tegyük fel nagy-nagy hálaadással azt a kérdést, hogy hol kezdődött az életünkben az Istennel való történet. Lehet, hogy már az őseinknél. Lehet, hogy egyáltalán nem nálunk van a kezdet. De lehet, hogy egyszer egy ponton a saját életünk, egy adott pontján Isten elkezdte velünk ezt a történetet. És hisszük-e, hogy ennek a történetnek majd a mi életünk után is lesz folytatása. Van-e egyáltalán történetünk Istennel? Mózes haragját az csillapítja le, vagy az mérsékli, hogy rájön arra, hogy egy olyan nép vezetésére kapott megbizatást, akiknek évszázados története van Istennel. És ezt a történetet ő sem szakíthatja meg. ennek a felelősségét, nincs lehetősége, de ennek a felelősségét ő sem tudná elviselni. Ki imádkozott kihez? Ki beszélt kivel? Azt gondolom, hogy ennek a történetnek, az itt felolvasott történetnek ez is nagyon komoly kérdése. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, hogy olyan Isten vagy, aki szóba állsz a szenvedélyeinkkel, mert közöd van hozzájuk. Mert belénk teremtetted azt a mozgató rugót, ami szépé, élhetővé, gazdagá tudja tenni az életünket. Ugyanakkor azt is tudod, hogy a fékjeink, az ellensúlyaink nélkül tönkre mennénk. Uram, nem vagyunk olyan robusztus személyiségek, mint Mózesek, de mégis tudjuk, hogy olyan nagy szükségünk van azokra, akik valahol, valamilyen út, módon keresztbe raknak nekünk. És köszönjük, hogy van történetünk veled. Talán az eredete már a homályba is vész, nem is tudhatjuk, hogy kinek az imádságai, ki mindenkinek az értünk elmondott szavai, a veled való életének hűsége az, ami megmozdított, megindított, hozzád kapcsolt bennünket. Azt is köszönjük, hogy egy folyamat részei vagyunk. Uram, amikor annyi minden van most, ami szomorúsággal tölt el, és ugyanakkor meg reménységgel is, ha ránézünk az utánunk következő generációra. Hát higgyük azt, hogy valamilyen módon velük folytatod. Amen.